A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása legyen az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el a helyünket és mai adventi Isten tiszteletünket a 266. énekünk éneklésével kezdjük. 266. énekünk, egek nagy királya, magasztalunk téged. Hallgassátok meg Istennek igéjét ezen a mai vasárnapon a zsidókhoz írott levél 5. részéből, a 11-től a 14-ig tartó versekből. Ezekből a versekből így szól hozzánk a mai napon Istennek szava. Akiről nekünk sok és nehezen megmagyarázható mondani valónk van, mivel restek lettetek a hallásra. Mert noha ez idő szerint tanítóknak kellene lennetek, ismét arra van szükségetek, hogy az Isten beszédeinek kezdő elemeire tanítson valaki titeket. És olyanok lettetek, akiknek tejre van szükségetek, és nem kemény elederre. Mert mindaz, aki tejjel ér, járatlan az igazságnak beszédiben, mivel hogy kiskorú. Az érettkorúaknak pedig kemény eledel való, mint akiknek mi voltuknál fogva gyakorlottak az érzékeik a jó és rossz között való különbségtételre. A kegyelemnek Istene áldja és szentelje meg számunkra az ő igéjét. Jöjjetek, imádkozzunk! Milyen szépen hangzott az énekünk szava, a te végtelen kegyelmed átjárja a mi életünket. Az a kegyelem, amelyre nem vagyunk méltók, hiszen nincsen rá érdemünk, de amelyet te, Urunk, mégsem vonsz meg tőlünk. Hálát adunk neked most azért, hogy a te kegyelmedből virradhat fel ránk minden új nap. Hálát adunk neked azért, hogy a te kegyelmedből nyert erővel tudunk szembenézni a hétköznapoknak minden kihívásával. Hálát adunk neked azért, hogy a te kegyelmed segít át bennünket. Sokszor mi magunk sem tudjuk, nem vesszük észre ennek az életnek a veszélyes és nehéz helyzetein. Hálát adunk azért, Urunk, hogy a te kegyelmedből élhetjük meg ebben az esztendőben is az advent napjait és heteit. És valóban végtelen a te kegyelmed, Istenünk, hiszen képes arra, hogy újból és újból visszafogadja a megtérő bűnösöket. Képes arra, hogy mindenkit, aki odaáll te eléd, azt a meghajtott fejre, az alázatos szívre való tekintettel visszafogadjon a maga irgalmába, és által járja az életünket, a mindennapjainkat ez a kegyelem, mert hiszen enélkül, a kegyelem nélkül elveszettek lennénk. Nem tudnánk megállni azokban a kísértésekben, amelyek naponként vesznek körül bennünket. Enélkül, a kegyelem nélkül nem tudnánk elhordozni azokat a megpróbáltatásokat és nyomorúságokat, amelyeknek minden emberi élet ki van téve. Enélkül, a kegyelem nélkül pedig legfőképpen nem tudnánk meglátni, meghallani és elfogadni a reménységnek az üzenetét. Így kérünk, Urunk, hogy áldj meg bennünket most is ezzel a kegyelemmel, a te kegyelmednek ajándékával, az igének a szavával, a te bölcsességed üzenetével. Légy itt közöttünk, szent lelked által, tégy alkalmassá bennünket arra, hogy ne csak halljuk, hanem el is fogadjuk a te ígédet. Így kérünk imádságunk meghallgatásáért is, ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Készüljünk Isten ma számunkra elkészített ajándékának a meghallgatására, a 152. énekünket énekelve, 152. énekünk, Szent Isten, noha néked. A zsidókhoz írott levél 5. részének már felolvasott verseiből olvasok fel még egyszer egy verset, a 12. verset, amelyből így szól hozzánk Isten szava. Mert noha ez idő szerint tanítóknak kellene lennetek, ismét arra van szükségetek, hogy az Isten beszédeinek kezdő elemeire tanítson valaki titeket, és olyanok lettetek, akiknek tejre van szükségetek, és nem kemény elederre. A zsidókhoz írott levélnek nem ismerjük név szerint a szerzőjét, és ugyanez vonatkozik a levél címzetjeire is. Nem tudjuk pontosan név szerint megnevezve, hogy mely gyülekezethez szólott ez a levél. Ugye Pál apostol leveleinek ismerjük a címzetjeit, a római gyülekezet, a korintusi gyülekezet, az efézusi vagy a filippi gyülekezet, vagy egy meghatározott területnek, a Galácia belieknek szólott levél. Nos, a zsidókhoz írott levélnek nem ismerjük név szerint pontosan a címzetjeit. Csak annyit tudunk, hogy ez a levél zsidókhoz szól. Olyan zsidókhoz, akik keresztényekké lettek. Olyan zsidókhoz, akik az evangélium követőivé léptek elő. Az első tehát, amit erről a levélről tudnunk kell az, hogy zsidókból lett keresztényeknek szól. A kereszténység korai időszakában a legtöbb vitát, nézeteltérést egy-egy keresztény közösségben a tévtanítók által keltett vitákon kívül az okozta, hogy ezek a közösségek vegyes összetételűek voltak abból a szempontból, hogy voltak közöttük zsidókból lett keresztények, és voltak pogányokból lett keresztények. A zsidókból lett keresztények pedig nagyon nehezen tudták elfogadni azt, hogy az evangélium áll az első helyen. Hogy az evangélium most már megelőzi a törvényt. Ez bizonyos fokig érthető is, hiszen a zsidók évszázadok óta abban a tanításban nőttek föl, hogy a törvény, az Isten szava áll az első helyen. Az ő számukra tehát valóban nehéz lehetett elfogadni azt, hogy mostantól kezdve az evangélium az első. A pogányokból lett keresztények számára viszont ez volt az első ismeret. Ők könnyen el tudták ezt fogadni. De ettől függetlenül viták, nézeteltérések, békétlenség támadt a gyülekezetekben. És ennek a levélnek az írója ezzel a levéllel arra törekedett, hogy ezt a békétlenséget elsimítsa. Éppen ezért ebben a levélben nagyon részletesen, lépésről lépésre, egyik gondolatot a másikba fűzve, magyarázza el az olvasóknak a lényeget. Mint ahogy a tanár az iskolában az egyik óra anyagát az előző óra anyagára építi, és így haladnak előre, lépésről lépésre. Nos, ennek a levélnek az írója is ilyen szinte tanáros pontossággal magyarázza az olvasóknak, hogy mi az egyetlen igazán fontos. Az az egyetlen és igazán fontos, amit minden kereszténynek, pogányokból lett keresztényeknek és zsidókból lett keresztényeknek egyaránt a legelső helyre kell tenniük. A mai napon fölolvasott versek alapján azonban az embernek határozottan az az érzése támadhat, minthogyha itt most ezeknek a verseknek a tartamára a levélnek az írója, mintha egy kicsit megtorpanna. mintha ez a lendületes gondolatmenet egy pillanatra megszakadna, minthogyha a szerző megállna, és valami másra kezdene elfigyelni, valamire, amire idáig nem figyelt, de ami nagyon veszélyes lehet a levél címzettjei számára. Nevezetesen arra, hogy a zsidók nem fejlődnek elég gyorsan, minthogyha megrekedtek volna a tanulmányaikban, minthogyha megálltak volna egy alacsonyabb szinten, minthogyha megragadtak volna a kezdeti ismereteknél, és ez bizony veszélyes lehet a számukra. Mert hogyha továbbra is ilyen lomhák, ilyen lusták, ilyen restek maradnak, akkor az Isten végezetül el is vetheti őket. Az első tehát, amit ennek a levélnek az írója, a zsidóknak felró, az az, hogy restek lettek a hallásra. Nem figyelnek oda eléggé. A figyelmetlenségnek lehet több oka. Lehet az oka például a fáradtság. A testnek, vagy talán még inkább a léleknek a fáradtsága. Az a fáradtság, amit akkor érez az ember, hogyha a minden napjai során olyan sok mindenre kell odafigyelni, olyan sok embert kell meghallgatnia, olyan sok munkát kell elvégeznie. Annyi, de annyi minden köti le a figyelmét, és akkor egy bizonyos pont után azt mondja, hogy most már beszélhetnek hozzám, most már egyszerűen nem tudok odafigyelni. Most már nem tudok több információt befogadni. Most már valahogy megtelt a lelkem. Most már mondhatnak bármit, arra nem tudok odafigyelni. Vagy lehet a figyelmetlenségnek az oka, az érdektelenség, a közömbösség is. Amikor valaki testben ott van valahol, és tulajdonképpen hallja is azokat a szavakat, amelyek elhangzanak felé, de nem érdekli, nem köti le a figyelmét. Azt mondja, hogy ez nem fontos a számára. Pedig megtörténhet, hogy egyszer, majd sokkal, de sokkal később rájön arra, hogy milyen nagy mulasztást követett el. Milyen nagy hiba volt akkor elengedni azokat a szavakat. Biztos, hogy mindenkivel előfordult már az élete során, hogy olyan helyzetbe került, amikor szüksége lett volna valamilyen ismeretre, amit egykor nem szerzett meg. Biztos mindenkivel előfordult már, hogy az élete során egy-egy helyzetben arra gondolt, hogy milyen jó is lett volna az, hogyha akkor odafigyeltem volna, akár csak egy iskolai órán, egy tananyagra, egy kérdésnek a megoldására. Igen, sokan vannak, akik így tévesztenek utat, akik azt mondják valamikor, amikor úgy gondolják, hogy számukra ez nem fontos, hogy döntést hoznak, végérvényes döntést, és azt mondják, hogy ezt én elvetem, erre én nem figyelek oda. Meghallgatom ugyan, mert itt vagyok, mert meg kell hallgatnom, de nem raktározom el, nem követem azt, amit hallottam. Mert úgy érzem, hogy ez nem fontos a számomra. De hát vajon jól tudjuk mindig azt, hogy mi a fontos a számunkra? Azt gondolom, hogy most, az adventi napokban és hetekben különösen fontos az, hogy ne legyünk restek a hallásra. Hogy ne legyünk restek meghallani azt, amit Isten ezekben a napokban üzen nekünk és helyez a szívünkre. Mert ha nem halljuk meg, akkor bizony hiába valóvá lesz minden várakozásunk. Soha nem jutunk el a beteljesedésig. A következő pedig, amiért az író megdorgálja a zsidókat, az az, hogy még mindig tanulók, holott már régen tanítóknak kellene lenniük. Azt mondja nekik, mert noha ez idő szerint tanítóknak kellene lennetek, ismét arra van szükségetek, hogy az Isten beszédeinek a kezdő elemeire tanítson valaki titeket. Igen, ez a következménye annak, hogy restek lettek a hallásra. Nem haladtak előre, nem fejlődtek, még mindig ugyanott tartanak a kezdeteknél. Néhány héttel ezelőtt az egyik napilapban olvastam egy egész oldalas írást. Ez az írás egy egyetemi tanár tollából eredt, és a témája a mai magyar felsőoktatás színvonalának a silánysága volt. És a fejtegetésében ez az egyetemi tanár azt írta, hogy ennek az alacsony színvonalnak az egyik oka az, hogy a hallgatók felkészültsége, vagy mondjuk inkább úgy a felkészítettsége, nagyon gyenge. Nem egy esetben nemhogy középiskolai anyagot, hanem még általános iskolai anyagot is pótolni kell a számukra. Nagyon megdöbbentő és nagyon szomorú ez a megállapítás. Mert hát, ha ezek a tanulók diplomát kapnak a kezükbe, vajon hogyan fogják végezni a munkájukat? Vajon meg tudják állni majd a helyüket a feladatukban? Milyen mérnök, milyen tanár, vagy éppen milyen orvos lesz belőlük? A keresztjén embernek is van feladata, van munkája, amit el kell végeznie. Az, hogy beszéljen a Krisztus evangéliumáról, az, hogy a maga életével mutassa meg a körülötte élőknek, a többi embernek azt, hogy igen, a megváltó Krisztus által új életet lehet nyerni. De ezt a munkát csak akkor tudjuk elvégezni, hogyha mi magunk haladunk előre a tananyagban, az Isten ismeretében. Ezt a munkát csak akkor tudjuk elvégezni, hogyha megfelelő a felkészültségünk. Ezért mondja olyan szomorúan ennek a levélnek az írója azt, hogy amit eddig hallottatok, az, ahogy mondani szoktuk, az egyik fületeken bement, a másikon kiment, és most még mindig ott tartotok, hogy az alapokra kell oktatni benneteket. Ezért kell nekünk is, önmagunknak is időről időre feltenni azt a kérdést, hogy vajon mi fejlődünk-e, hogy mi nem rekedünk-e meg az ismereteknek egy alacsonyabb szintjén, hogy haladunk-e előre a tananyagban. Mert ahhoz, hogy mi tudjunk másoknak beszélni a megváltó Krisztusról, ahhoz először nekünk magunknak kell találkoznunk vele. Ahhoz először nekünk magunknak kell megélnünk és megtapasztalnunk azt, hogy valóban általa új életet nyerhetünk. Ahhoz először nekünk magunknak kell megtapasztalnunk azt, hogy mennyivel másabb az az emberi élet, minden nyomorúságával és fájdalmával, megpróbáltatásával együtt, mert hiszen ettől soha senki sem lehet mentes, de mennyivel másabb az az élet, amelyet az Isten hordoz a tenyerén. És ha mindez megtörténik, ha mi magunk haladunk előre az ismeretekben, akkor tudunk mi is beszélni másoknak. Erről a megtapasztalásról, erről a meggyőződésről, erről a reménységről, a hitünkről. Akkor tudjuk elvégezni a munkánkat, és jól elvégezni. Pál apostol egy helyütt azt írja Timoteusnak, a hűséges munkatársának: igyekezzél, hogy Isten előtt becsületesen megállj, mint oly munkás, aki szégyent nem vall, aki helyesen hasogatja az igazságnak a beszédét. És végezetül a harmadik megállapítás, amit a levél írója tesz, és ami az elmondottaknak a talán a legfontosabb következménye, hogy azt mondja a levél címzetjeinek: olyanok lettetek, akiknek tejre van szüksége, és nem kemény eledellel. Mindaz, aki tejjel él, az kiskorú. A nagykorúak fogyasztanak kemény eledelt. Kiskorú és nagykorú keresztjénekről beszél ennek a levélnek az írója. Valóban nagy különbség van a kiskorú és a nagykorú ember között. Ugye, amíg az ember kiskorú, addig annyira szeretne megszabadulni a felnőtteknek, a nagykorúaknak a felügyelete alól, mert azt gondolja, hogy ha ő is nagykorú lesz, akkor megnyílik előtte a világ, akkor olyan sok mindenre felhatalmazása lesz, olyan dolgokra, amelyek most még tiltottak a számára. Azt hiszi, hogy akkor meg egészen más lesz az élete, és nem gondol arra, hogy lehet, hogy nagykoruként sokkal több és szigorúbb megkötöttségek alatt kell majd élnie. De a zsidókhoz írott levélnek a címzetje nem ilyen emberi értelemben vett kiskorúságról és nagykorúságról beszél. Ő a hívő életünknek a szempontjából tesz különbséget a kiskorú és nagykorú keresztjén között. Méghozzá nagyon érdekes hasonlattal tesz különbséget a kettő között. Azt mondja, a kiskorú tejjel táplálkozik, a nagykorú pedig már keményebb eledelt fogyaszt. A kiskorú tejet iszik, a nagykorú is iszik tejet. De emellett más táplálékot is fogyaszt, hiszen a tejből, csak a tejből nem jutna elég energiához. Elég energiához, ami pedig kell ahhoz, hogy a munkáját elvégezhesse. Ugye azt szoktuk mondani, hogy aki nehéz munkát végez, aki fizikai munkát végez, annak sokkal több, nehezebb táplálékra van szükség. Igen, a tejből is lehet energiát nyerni, de az nem elegendő a munka végzéséhez. Mert akinek a tej elég, a megtérése után még évekkel is, vagy évtizedekkel is, az bizony nem végez elég kemény munkát. Pál apostol azt írja egy helyütt: aki nem dolgozik, az ne is egyék. Aki dolgozni akar, aki valóban dolgozik az evangélium szolgálatában, annak nehéz táplálékra, eledelre van szüksége. De mi is a keresztény ember számára a tej? Mire gondol a levél írója, amikor azt mondja, hogy a kiskorúak tejet fogyasztanak? A tej az evangélium, az Isten szava. Az újjászületett embert, mint az újszülöttet, először ezzel kell táplálni, a tejjel, az evangéliummal, azzal az örömhírrel, amelyet először meg kell hallania. Azzal az örömhírrel, hogy az Isten szereti őt, elfogadja őt olyannak, amilyen. Elfogadja őt minden hibájával, korlátoltságával, minden bűnével együtt. És ha ő is elfogadja az Istent, akkor majd lépésről lépésre az Isten szeretetének a melegében meg fog tudni változni, és egy egészen más emberré fog válni. Először meg kell hallania az evangéliumnak azt az öröm üzenetét, hogy Krisztus mi mindent tett érette, hogy a halálával megváltotta őt, hogy lehetőséget ad neki arra, hogy megszabaduljon azoktól a terhektől, amelyek nap mint nap szinte elviselhetetlen súlyként nehezednek az életére, hogy megszabaduljon attól a reménységtől, amely olyan sokszor kilátástalanná teszi az emberek életét, és amely olyan sokszor rossz felé vezeti az emberi életeknek az útját. Ekkor az újjászületett embernek, az újszülöttnek még nincsenek feladatai, hiszen, ahogy mondtam, még újszülött, talán még járni, még beszélni sem tud, még dolgozni sem tud. De hogyha rendszeresen kapja a táplálékot, a tejet, az evangéliumnak a szavait, akkor napról napra megerősödik, ezáltal a táplálék által. És egyszer csak eljut egy olyan állapotba, egy olyan fokra, amikor már ő maga is tud dolgozni, felnövekedik. Mert a mi hívő életünknek is megvan a maga ritmusa, üteme, úgy, ahogyan az emberi életnek is, ahogyan a gyermekből is felnőtt lesz, és egyre nagyobb és nehezebb feladatok állnak előtte. Így fejlődünk mi is a hívő életünkben. De ez a fejlődés nem tarthat túl hosszú ideig. Ennek a fejlődésnek is lépésről lépésre haladni kell. Először a tej, az evangélium, azután a keményebb eledel. Az az eledel, amivel már nehéz munkát tudunk végezni. Jézus ezekkel a szavakkal fordult Péterhez és Andráshoz. Kövessetek engem, és azt mívelem veletek, hogy emberek halászaivá lesztek. Igen, ez már nehéz munka. Ezt már nem lehet elvégeznie annak az embernek, aki csak tejjel táplálkozik. Ehhez már kemény eledel kell. Vagy amikor azt mondja Jézus, aki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét, és naponta kövessen engem. Igen, ez is nehéz munka, kemény munka. Szüntelenül Jézus nyomdokában járni. Akkor, hogyha nehéz és göröngyös ez az út, hogyha számtalan akadály van benne, hogyha olyan akadályok vannak benne, amelyek előtt megállunk, és azt mondjuk, hogy ehhez nekem nincs erőm. De Isten megadja nekünk azt a kemény eledelt, amellyel táplálkozva ezt az akadályt is le tudjuk győzni. Igen, nehéz feladat az embernek. Ebben a mai világban, amelyben ezer és ezer hang csábítása szól felénk, amely annyi minden sokkal kényelmesebb dolgot kínál nekünk, mint a hívő, a szolgáló élet. Igen, nehéz megállnunk ebben a világban, és nehéz úgy élnünk, hogy megmutassuk a Krisztusban újjászületett életnek a szépségeit, hogy megmutassuk azt, hogy van olyan élet, amely értékesebb, tartalmasabb, mint azok az életek, amelyek csak ennek a világnak a mulandó értékeire figyelnek. Azért imádkozzunk ezen a mai adventi vasárnapon, hogy segítsen bennünket a mindenható Isten abban, hogy juthassunk el mi is a nagykorúságra. Legyen mindig a fülünk nyitva az Isten igéjének a hallására. Ne legyünk restek, ne legyünk lusták, ne rekedjünk meg az ismeretekben, hanem haladjunk, fejlődjünk, jussunk el oda, hogy kemény eledelt tudjunk fogyasztani, és hogy ezáltal a kemény eledel által el tudjuk végezni a legnehezebb feladatokat is, amelyeket Isten ad a számunkra. Amen. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk, nem tagadhatjuk, hogy a mi életünkben is vannak időszakok, amelyek során bennünket is jogosan érhet a szemrehányás, hogy restek vagyunk a hallásra, hogy nem haladunk előre az ismeretekben, hogy nem fejlődünk és nem dolgozunk. Igen, vannak időszakok az életünkben, amikor az ige hallgatásának, olvasásának a fontossága egy kicsit háttérbe kerül, amikor azt mondjuk, hogy most egy kicsit az emberi dolgaimmal foglalkozom, most egy kicsit az emberi dolgaimat építgetem. De hát történhet-e bármi is, ami életünkben a te tudtod és akaratod nélkül? Történhet-e bármi, ami ne a te akaratodból menne végbe, amihez ne lenne szükségünk a tőled nyerhető erőre. Hiszen azok az akadályok, amelyek naponként állnak elénk, csak úgy győzhetők le, hogyha te adsz nekünk erőt hozzá. Mi sokszor valóban olyan erősnek, olyan hatalmasnak, olyan gazdagnak érezzük magunkat, de hogyha te nem állnál mellettünk, akkor bizony rögtön meglátnánk a magunk kicsinségét és gyengeségét. A te erődre van szükségünk, Urunk, az élet terheinek a hordozásához. A te erődre van szükségük azoknak különösképpen, akiknek a lelkében most szomorúság és fájdalom van. Ők azok, akik most igazán megtapasztalhatják azt, hogy milyen fontos is az ember számára az isteni vigasztaló szó, az Istentől nyerhető reménység. Könyörgünk hozzád, Urunk, azokért, akik gyászolnak és sírnak. Mutasd meg az ő számukra is azt, hogy tőled valóban megnyugvást és békességet nyerhetnek a fájdalmukra. Könyörgünk hozzád, Urunk, ezért a gyülekezetért, ezért a közösségért és népünkért, országunkért is. Segíts bennünket abban, Istenünk, hogy a te kegyelmedből meghallhassuk az evangélium szavát, az öröm üzenetet, amelyre mindenkinek szüksége van ahhoz, hogy valóban teljes életet élhessen, és teljessé válhasson számára az eljövendő ünnep. Kérünk, hogy hallgass meg bennünket, maradj velünk, áld meg életünket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat, ami Urunk Jézus Krisztusban. Amen. Foglaljuk el helyünket, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Az adakozást hirdetem, tudván, hogy az ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten. Hirdetem továbbá, hogy az adakozás ezen a mai vasárnapon a persejpénz mellett a gyermekek karácsonyára is szólhat. Szomorú szívvel hirdetem a gyülekezetnek, hogy az elmúlt héten utolsó földi búcsút vettünk Zombori Béláné 88 éves és Szőke László 78 éves testvérünktől. Isten vigasztaló kegyelmét kértük gyászoló szeretteikre. Hirdetem továbbá, hogy a ránk következő vasárnapon, tehát december 19-én tartjuk a gyermekek karácsonyi ünnepéjét, délután 5 órai kezdettel. Hirdetem továbbá azt is, hogy a gyülekezet presbitériuma a december 2-i ülésén összeállította a gyülekezet választói névjegyzékét a 2011-es évre vonatkozóan. Ebbe a jegyzékbe azokat a gyülekezeti tagokat tudjuk felvenni, akik nevesítve fizették be adományaikat a gyülekezet számára. A választók névjegyzéke a lelkészi hivatalban megtekinthető. Végezetül hirdetem, hogy még kapható a bibliaolvasó kalauz, a fali naptár, a Calvin kalendárium és a reformátusok lapjának az eheti száma. Végezetül pedig mai istentiszteletünk befejezéseképpen a himnusz éneklése előtt a 164. énekünknek a második és harmadik verseit énekeljük. 164. énekünk második verse így kezdődik: elménket, értelmünket, lelki sötétség fogta be.